Aktuális. Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Ma március 15-e van, magyar nemzeti ünnep. Ez a nap bárhol a hazától távol élő magyarok szívét is megdobogtatja. 1848. március 15-én a márciusi ifjak szembeszállva az elnyomó hatalommal, nem félve a megtorlástól, a legbékésebb fegyverrel, szavakkal indultak harcba, és példaértékű cselekedetet hajtottak végre. Hősies tetteikre 175 év után is emlékszik a magyarság, köztük a muravidéki magyar közösség is. Tegnap késő délután Lendván volt a központi megemlékezés, amely méltó volt az ünnephez. A Széchenyi és Kossuth emléktáblák megkoszorúzásától a nemzeti himnusz énekléséig, valamint az iskolások és a fiatalok színpadi előadásáig mind-mind büszkeséggel töltöttek el bennünket. A szívünk fölé kokárdát tűztünk, a szélben lobogtak a nemzeti színű zászlók. Ez senkit sem hagyott hidegen, aki egy kicsit is magyar érzelmű. Mai aktuális című adásunkat az ünnepnek és a muravidéki magyar közösségnek szenteljük. A stúdióban három fiatal úriembert látunk vendégül, Orbán Dusánt, a muravidéki magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsának elnökét, valamint Varga Teodor és Vugrinec Allen alelnököket, tehát a csúcsszervezet új vezetőségét. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánunk!
Jó napot kívánunk!
A mai beszélgetést kezdjük talán azzal, hogy önök közül kinek mit jelent március 15-e a nemzeti ünnep, mi jut először eszükbe, ha ezt a dátumot hallják. Talán kezdjük elnök úrral, Orbán Dusán.
Köszönöm a meghívást. Március 15, nekem mindig gyermekkori emlékek jutnak először eszembe. Még a régi hodosi kultúrotthon, ahol kis helyen sokan megfértünk, minden évben összejöttünk, hogy emlékezzünk Petőfire, emlékezzünk Kossuthra, emlékezzünk nem utolsó sorba az aradi 13 vértanúra, és hogy fejet hajtsunk tetteik előtt, és hogy ne felejtsük el azt, hogy ezeknek a tetteknek köszönhetjük azt, hogy a magyar nemzet erősebbé és büszkébbé vált az elmúlt évszázad elején. Sajnos a történelem úgy hozta, hogy mi a határ túloldalán rekedtünk, de annak ellenére számunkra itt minden egyes magyar számára ugyanolyan fontos ez a nemzeti ünnep, mint bármelyik anyországban élő magyarnak. Mi is emlékezzünk, tisztelgünk, és nem feledünk. Ugyanúgy, ahogy ők sem feledték el a legfontosabb vágyukat, álmukat, és pedig a szabadságot.
Varga Teodor.
A március 15-i ünnep számomra mindig az a nap az évben, amikor egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mire is képes egy maréknyi fiatal arra, szóval mire is képes egy maréknyi fiatal, hogy elérje azt a célját, ahogy elnök úr is mondta, hogy kiharcolja a saját szabadságát, és akár a rendszerrel szembe menve is saját, úgy mondom, testi épségét is feláldozva akár kiálljon a közjóért, és kimondja azokat a szavakat, amiket ki kell. Ugye a március 15-i ünnepségre, ahogy a bevezetőben el volt mondva, 175 éve került sor, szóval közeli rokonaink nincsenek, akik abban az időben kiálltak akár ezekért az értékekért, de mindenféleképpen szerintem azért fontos, mert ez összeköti ugyan szlovéniai magyarság közösségét az össz magyarság közösségével, és fontos az, hogy megemlékezzünk ezekre a tettekre, mivel ez vár ránk is valamilyen formában a jövőben.
Én is köszönöm a meghívást, és ahogyan már el volt mondva, én is március 15-ét legelőször persze az ünnepségekkel kapcsolom össze, Petőfivel, jókaival, és persze március ifjakkal, és szerintem március 15-e is a magyar nemzet egyik legfontosabb ünnepe, valahogy én, ahogy mondanám, a magyar történelem egyik legfontosabb pillanata, és szerintem is ennek az ünnepségeknek is az a célja, hogy megemlékezzünk és felidézzük ezeket a történteket, amelyek persze 175 év ezelőtt történtek meg.
És természetesen mindez nagyon fontos a külhoni magyarság körében is, akár a muravidéki magyarság körében is, ezeket a történelmi pillanatokat felidézni és megemlékezni róluk. Mennyire hatnak ki az ilyen jellegű megemlékezések magyarságunkra, identitásunkra, elnök úr?
Természetesen minden rendezvényen résztvevő ember észreveszi azt a munkát, amit a kisiskolásokkal, óvodásokkal végeznek el a tanítóink. Látják azt ott, hogy nem csak egy produkciót varázsolnak a színpadra, hanem a gyerekekkel megismertetik, hogy mi a március 15 fogalma, hogy ez egy olyan ünnep, amikor összejövünk, amikor a közösség szerepe válik fontossá, és nem az egyén. Úgy, ahogy anno 175 évvel ezelőtt a közösség célja volt előnytérbe helyezve, és nem az egyének célja. És reméljük, hogy a gyerekeink is ezeken a szerepléseken keresztül megismerik azt, ami a számunkra fontos, az pedig a közösségépítés. És reméljük, hogy a március 15 is egy olyan ünnepség, rendezvény, amely erősíti az itt lévő magyarok öntudatát, és nem utolsó sorban gyarapítja a gazdagságunkat.
Önök magyarságukat mindhárman már otthonról hozták, hiszen magyar családba születtek, nevelkedtek. Gondolom nem is volt kérdés a magyarság tudat, a hova tartozás. Vugrinec Alen?
Igen, persze. Úgy mondhatnám, hogy a magyar nyelv persze már a bölcsőmbe bele volt téve, hiszen már kiskorom óta tanultam a magyar nyelvet. Otthon mi mindig magyarul beszélünk, még most is. Édesapám, aki Tesanovci, aki nem tudott magyarul, csak ő vele beszéltem, és most is csak vele beszélek szlovénul, de más mindenkivel magyarul, mint az édesanyámmal, a nagyszülőkkel, és szerintem nekem nem is lenne például természetes otthon csak szlovénul beszélni, és persze az általános iskolában is a magyar nyelvet tanultam, mint anyanyelvi szinten, a középiskolában, a muraszombati gimnáziumban jártam, de ott is fakultatívan tanultam a magyar nyelvet, a mostani munkatársamnál, Szabó Szibilánál. Az egyetemen is persze, ott is jártam fakultatív magyarra, ott le is tettem a magyar nyelvvizsgát, C2-es nyelvszinten, és persze most is a két nyelvű középiskolán dolgozok itt lenne, úgyhogy a magyar nyelv is a mindennapjaim tárgya, úgyhogy használom is a mindennapjaimban.
Engedje meg, hogy megkérdezem, édesapja szlovén anyanyelvű, ő megtanult valamennyire magyarul?
Igen, hát ebben a 30 évben meg kellett neki tanulni, hogy szerdáján van a falunkban, és mondhatok egy példát is, a szomszédunk, szomszédunk magyar, és persze vele ő magyarul beszél, nem? De ha nem kell neki, persze szlovénul beszél.
Persze, hát ez természetes, ez számunkra is természetes lenne, hogyha a magyar nyelvről lenne szó. Varga Teodor, család, magyar nyelv, magyar érzelműség.
Hát, ugye, ahogy el volt mondva, magyar családba születtem, így mi is otthon magyarul beszéltünk, ez volt a természetes. Szerintem fontos az is, hogy a fiataloknak ezt most is át kell adni, mindenféleképpen adjunk nekik lehetőséget arra, hogy beszéljék mind a két nyelvet, de szerintem fontos az, hogy még tanuljanak magyarul. Én úgy éltem meg ezt gyermekkoromban, hogyha egy anekdotával tudok élni, hogy nem csináltunk különbséget abból, hogy valaki szlovén anyanyelvű volt, magyar, vagy akár roma származású, szóval szerintem a fiatalokban, vagy a kisgyerekekben ez még annyira nem tudatosul ez a kérdés úgy, mint talán a későbbiekben, és egyszerűen az osztályomban tudom, hogy 8-an jártunk általános iskolába, ahol egy gyerek, hogyha jól emlékszem, volt szlovén anyanyelvű, de ő is, ugye mivel többségben voltunk a magyarok, megtanult magyarul, mi pedig persze, ugye vice versa szlovénul is. Szerintem fontos az, hogy ahogy kiemeltem, hogy a fiataloknak ezt átadjuk, mivel olyan területen élünk, ahol ezzel csak kapukat tudunk magunknak nyitni, és fontos az, hogy tudjuk, hogy az elődeink hogyan, miket, meg miért csináltak, és ez egyik része szerintem az önmagunknak a megismerésében az, hogy szóval tudjuk a nyelvet, használjuk, ismerjük.
Alelnök úr említette ugye, hogy a gyerekekben ez még nem alakul ki, tehát mindenki egyforma, mindenki beszél így is, úgy is, amúgy is, mindenki szereti mindegyik nyelvet, tehát egyformán, és utána valahogy fejlődik ki az az ellenállás, lehet, hogy egy kicsit erős szó, de akkor is néha az ember úgy érzi, hogy direkt ellenállás van akár a fiatalokban, vagy bizonyos szülőkben a másik nyelviren. Miért jön ez évekkel? Miért ér el bennünket egy ilyen időszak?
Amit én látok ugye a munkámból kifolyólag is, az, hogy a fiatalok mindig a popularitás felé tekintve fogadják el a különböző dolgokat. Itt lehet szerintem az egész világra, nem csak a magyar vagy a szlovén nyelvre ugye kiterjeszteni azt, hogy most mindenhol populáris az, hogy angol szavakat használnak, angolul beszélnek. Ez a fiatalok körében szerintem most majd még biztos a jövőben is jobban ki fog alakulni, hogy többet használják úgymond a külföldi nyelvet, mint a hazai anyanyelvet. Én szerintem mondom, ez össze van azzal kapcsolva, hogy egyszerűen populáris az, hogyha egy kicsit más vagy egy kicsit másképp nézel a dolgokra. Nem biztos, hogy ez mindig jó, meg nem biztos, hogy sose jó, szóval meg kell a kettő között találni szerintem a köztes utat, de ez valahol szerintem általános iskola végén, szóval itt a tínédzser korban keletkezik egyfajta, hát ez a pankos, ellenállós, vagy szóval az rendszerrel szembe menős időszakban. Hogy ez hogy lehetne megváltoztatni, azt nem tudom, de azt látom, hogy ugye ez jelen van. Mondjuk még egy dolgot, hogyha elmondhatok, ugye néptáncoltam is, és középiskolában még nem, mivel hogy nem volt populáris. Valahogyan nem húzott oda, vagy nem tudom, fura volt mindig. Egy barátom gyermekkorától kezdve néptáncol, és érdekes volt nézni, hogy ő meg kiállt, és igenis fölépett mondjuk a színpadon, akár a március 15-i ünnepségen, vagy akár más ünnepségen, és táncoltak. Ugye ez akkor ilyenben nem később tudatosult, úgyhogy akkor az egyetemi években kezdtem el aktívan néptáncolni, és őszintén megmondva sajnálom most, hogy már korábban nem folytattam az általános iskola után ugye a néptáncot tovább.
Vugrinec úr, angol tanárként mi a véleménye erről, amit Varga úr mondott?
Hát én is egyetértenék ezzel, és látom, most mondhatok én is egy példát, az idei iskolai évvel visszaújraindítottam a vitakört, és ilyen versenyek országos szinten szlovén és angol nyelven folynak, és az én diákemnek mindig azt mondják, hogy ő csak angol nyelven mennek vitázni. És miért? És azt mondják, ja, és angol nyelven jobban ki tudom magamat fejezni, mint szlovén nyelven. Úgyhogy csak ez nem történik meg csak a magyar nyelvén, hanem már a szlovén nyelvén is, sajnos. Szerintem is, mint a Teodor is mondta, ezeket a közösségi médiák miatt, ezek mindig csak angol nyelven, minden tartalmak angol nyelven jelennek meg, ezt a gyerekek olvassák, és nincsenek valahogyan úgy kötődve a magyar nyelvhez, mint mi például, amikor nem voltak ezek közösségi médiák még ilyen populárisak.
Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a családban kezdődjön minden, ugye Orbán Dusán?
Természetesen a családban kezdődik minden, de itt hozzá kell adni azt is, hogy van a szlovén médiának egy nagy hiányossága. az pedig a szinkrontolmácsolás. Ha megnézzük a szlovén tévéadókat, a szlovén tévéadókon a legtöbb a műsor föliratozva van, kisugározva. A gyerekek sajnos nem hallják sem a szlovén, hál' az égnek nálunk még azért annyira nem annyira elterjedt, gondolom nem elterjedt, hanem a magyar adókon elterjedt a szinkronálás, és egy nagyon jó előnye az, amit én a saját fiamnál veszek észre, hogy mi elmehetünk Magyarországra moziba, és őneki nem kell azzal aggódnia, hogy mégis mi történik a rajzfilmen, mert szinkronban van. Megérti, és hallja a magyar kiejtést, ami megint segít a későbbi szókincs fejlesztésében, amíg szerintem ez egy nagy hiányosság a szlovén adók szempontjából, mert a gyerekeknek a fülében az angol nyelv jobban cseng, mint a saját anyanyelvük.
És otthon önök például hogyan beszélgetnek? Említette a fiát, gondolom, hogy magyarul.
Én a fiammal csak magyarul beszélek. Az édesanyja az egynyelvű szlovén családból származik, ezért valahogy akkoriban mi egy olyan utat választottunk, hogy én tanítom magyarul, ő meg tanítja szlovénul, én nekem meg kell mondanom, hogy ezt a nálunk ő nagyon jól elsajátította, a kapásból tudja, hogy kivel beszélhet magyarul, kivel beszélhet szlovénul, mintha érezné, hogy melyik nyelv illik pont abban a szituációban felhasználni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon szépen megkülönbözteti a nyelveket, hogy nem keveri őket, és hogy a magyart azt magyarul használja, a szlovént meg szlovénul.
És gondolom kétnyelvű általános iskolába jár.
Természetesen Hodoson a kétnyelvű általános iskolába, hisz a mi kétnyelvű iskolarendszerünknek van egy nagyon-nagyon jó hozzáadott értéke, az pedig a 9. osztály befejezésével a mi gyerekeink általában 4 nyelven tudnak kommunikálni, úgyhogy nyitva állhat előttük az egész világ.
Ez nagyon jó dolog ilyeneket hallani valóban, amikor a gyerek 4 nyelvet is megtanulhat már az általános iskolába, tehát már az első éveiben, és azt mondják a szakemberek, hogy legkönnyebben is megtanulja a nyelveket, elsajátítja a nyelveket, akár a szlovént, magyart, vagy angolt, vagy németet. Ezért is nagyon fontos, hogy a szülők hozzáállása is ahhoz, hogy ne hátráltassák a gyerek tanulását, hanem inkább próbálják előre tolni, meg hát buzdítani arra, hogy tanuljon így is, meg úgy is. Nem tudom, talán még Varga úrtól megkérdezném, hogy ugye tudjuk, hogy önnek is az élettársa szlovén anyanyelvű, hogyan, és Dobronakon élnek, tudomásom szerint, hogyan fogadta el ő ezt a környezetet?
Mielőtt válaszolok erre a kérdésre, egy kicsit talán visszatérnék ugye az említettekre. Nálunk azt tanították, mikor jártunk a pedagógiai, andragógiai továbbképzésre, hogy a gyerekek agya az egy szivacs. És amennyi vizet rá tudunk önteni, ő annyit be tud szívni magába. Úgyhogy én egyetértek ezzel, hogy semmiféleképpen nem szabad hátrát adni, vagy megakadályozni azt, vagy tenni az ellen, hogy a gyerek valamit megtanuljon. Inkább, úgy mondom, még több vizet önteni a szivacsra, így még több információval, akár tudással gazdagítani a gyerekünket. Hát a barátnőmmel, hogyha válaszolok most a kérdésre, érdekes, ugye így a történetünk, Mariborban ismerkedtünk meg az egyetem alatt, és ő az elejtől, kezdetektől tudta, hogy az én anyanyelvem magyar, többször is hallott magyar szót, és egyszerűen megtetszett neki maga a nyelv, gondolom erre én is ráhatása voltam, de valahogy el tudta fogadni, és hál' Isten, ő is úgy döntött, hogy már az egyetem alatt beiratkozott a lektori órákra, és járt, 2 évig járt magyart tanulni, ha jól emlékszek, akkor még a Gál Péter lektor úrhoz a Maribori Egyetemen. Ahogy meg ugye kialakult, meg ő befejezte az egyetemet, ide költöztünk Dobronakra, ahol akkor nem fejezte be úgymond a tanulmányait, hanem hogyha jól tudom, kétszer volt a Debreceni Nyári Egyetemen, ahol magyar képzést végzett, ott letette az A2-es nyelvvizsgát. Lent van itt a Népi Egyetemre is, már kétszer bejelentkezett ilyen továbbképzésre, ahol szintúgy még egyszer megcsinálta az A2-es nyelvvizsgát, szóval én azt látom, hogy ő ezt elfogadta, még tetszik is neki, közben ma odáig jutottunk, hogy magyarul tudunk egymásra kommunikálni, ilyen aprucska mondatokat. Annyit szeretnénk még csak elmondani, hogy sokat segített az is, hogy ugye örököltünk egy kutyát, amit magyarul tanítunk, magyarul kommunikálunk vele, azért, mert a húgomnak már előbbről van, és akkor ő is magyarul kommunikál a kutyával. Így akkor ő is valahogy rá volt arra kényszerítve, hogy ezeket az alapszavakat megtanulja. Azután meg persze akkor, ha eldobod a labdát, akkor hozd vissza a labdát, ugorj fel a kanapéra, gyere a székre, gyere ki, menj be. Szóval ezeket az alap dolgokat így sokkal gyorsabban vette föl, mivel hogy majdnem rá volt kényszerítve arra, hogy ezt így használja. Én azt látom mondjuk, vagy amit ő elmondott nekem, hogy lehet, hogy Szlovéniában azon kívül nem sokat tanítanak a kétnyelvűségről, hogy ugye ő azt mondta, hogy mikor ide jött, ő azt hitte, hogy nálunk annyira szól a kétnyelvűség, hogy vannak kétnyelvű táblák, meg hogy esetleg valahol használják a magyar nyelvet, de nem tudta elképzelni azt, hogy egy társaságban mondjuk akármilyen beszélgetés közben, ugye át tudunk kapcsolni vagy egyik nyelvről a másikra, vagy csak magyarul beszélünk, és ez volt az, ami egy kicsit meglepte, ezt így nem ismerte, úgy mondom, az előbbi életéről, de özvisz ugye azt tudom mondani, hogy örül, hogy itt van, ő is gazdagítja a nyelvtudását azzal, hogy magyarul beszél, volt ma arra is példa, hogy kijavított, hogy valamit nem jól mondtam, vagy nem jól írtam le.
Nem ügyök, hanem megyek.
Igen. Ez megint egy másik téma, hogy a mi nyelvjárásunk, meg a helyes magyar.
De a nyelvjárásunkat meg kell
becsülni. Meg kell tartani, igen, meg kell becsülni, ez igaz.
Meg az csodás.
És most nem azért kérdezgettem ezeket a dolgokat, mert a magánéletükbe szeretnék furkálódni, vagy ilyen dolog, hanem azért, mert ezek olyan példaértékű dolgok, és lehet, hogy aki hallja, hogy úgy néz ezekre a dolgokra, hogy na lehet, hogy nálunk is ezt így kellene, vagy így kellett volna, vagy valamiben hibát követtünk el, és majd a következőben már ezt nem így tesszük. Ugyanis nagyon érdekes dolog volt a múltkor itt volt Lendván az emberjogi biztos, hogy fogadta az ügyfeleket, aztán ugye egy szlovén szülő bejött hozzá panaszt tenni, hogy az iskolában a gyerekeket annyira terhelik, hogy magyarul is kell nekik tanulni, hogy ez miért van erre szükség itt a kétnyelvű területen, hogy ő ez ellen tiltakozik. Másrészt viszont akkor pedig az a gond, hogy ugye, ha valaki idejön, vagy valaki nem fejezi be a kétnyelvű iskolát, akkor ugye tudjuk, hogy nehezebben kap munkahelyet, mert a magyar nyelvtudás, nyelvismeret nálunk kötelező. És érdekes, hogy akkor milyen a hozzáállás, tehát teljesen szembe megy egymással a két dolog. Hát örülne neki, hogy a gyerek megtanul egy kicsit magyarul, és akkor könnyebben kap munkahelyet. Orbán Dusán elnök úr.
Sajnos ez nem csak Lendvára jellemző, de nálunk is. Mondok egy példát a saját közösségemből.
Tehát Domokosban, illetve Sálovci
község. Sálovci községből, amikor az óvoda 30 méterre van az épülettől, az otthonától, és ő inkább a gyerekét minden nap 5 kilométert elhordja a szomszédos településre, mert ott egy nyelvű óvoda működik. Mikor tudjuk azt, ahogy az előbb is elhangzott, ezeket a tanulmányokat már elvégezték előttünk, pár száz évvel tudjuk azt, hogy a gyerekek agya a hetedik korig olyan, mint tényleg mindegy szivacs. És ezek a gyerekek, mikor megvan adva a lehetőség, hogy saját maguk között nagyon gyorsan megtanulják az idegen nyelvet. És szerintem ez egy olyan egy kicsit mutatja azt, hogy milyen szűk körűek vagyunk, szüklátóak vagyunk, hogy nem látjuk azt, hogy a gyereknek ezzel a fejlődését gátoljuk, és ki tudja, nem tudhatjuk, hogy mit hozza az elkövetkezendő 30 év. Ha visszagondolunk, 30 évvel ezelőtt mindenki ment a gyomra után Ausztriába dolgozni. az volt a biztos. Lehet, hogy 30 év múlva mindannyian majd Magyarország felé vesszük az irányunkat.
Ezért fontos, hogy megtanulok a nyelvet. Tehát akkor a megállapítás szerintem az, hogy azért ezen a téren még van mit tennünk, ugye? És ugye hát önök, mint most a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetősége, egy kihívás akár az önök számára, hogy ezen a téren is valamit tegyenek. Az őszi önkormányzati választások után ugyanis teljesen, mint ahogy már említettük, új vezetőséget kapott a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. Akkor mondjuk el, hogy mai műsorunk vendégei a közösség elnöke Orbán Dusán, az a két alelnök Varga Teodor és Vugrinec Alen. Elsőként elnök úrhoz fordulok, akinek a nemzetiségi politika nem jelentett újdonságot, ugye, hiszen a Sálovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának már korábban is elnöke volt. Két hónapja van a csúcsszervezet élén, korábban az alelnöke volt. Gondolom, hogy nem gondtalan napoknak nézett elébe, hiszen a közösség széles terjedelmű tevékenységét át kellett látnia. Mi a megállapítása ennyi idő után? Tehát 60 valahány nap után.
Megállapításom az az, hogy nincs okunk panaszkodni. Lehetne mindig rosszabb, de nincs okunk panaszkodni. Azért úgy mondom, van működő kétnyelvű oktatásunk, a kétnyelvű államigazgatási rendszer is működik, természetesen minden rendszerben van hiba, teljesen elégedettek soha nem lehetünk. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az itt élő nemzetiségi tagok boldoguljanak, megmaradhassanak, és itt lássák e területén a jövőjüket. Ezért az önkormányzatnak az elmúlt mandátumbeli projektjei, amik megkezdődtek, azokat be fogjuk fejezni. Sajnos néhány projekt egyik a másikára van kötve, és amíg a különböző első fázis projektek nem fejeződnek be, addig nem lehet folytatni a másodikat. Vannak nyitott kérdések még a finanszírozásunkra nézve az állam felől, gondolok a csúcsszervezet működésére. Amúgy meg a nagy képet tekintve eléggé jól állunk.
A két alelnök tudomásom szerint valamennyire lehet azt mondani, hogy új arc a nemzetiségi politikában, azzal, hogy Varga Teodornak a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet vezetőjeként, és tudjuk, hogy most 2-3 éve már a Muravidéki Vágta főszervezője is, némi tapasztalata már van ebben. Most milyen feladatokkal bízta meg ön, Varga úr, például, akkor kezdjük önnel, az elnök úr.
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szerintem egy sokoldalú szervezet, amely nagyon sok projektet vitelez ki. Ugye elnök úrral, meg Alennel, a másik alelnökkel karöltve, ahogy meg volt mondva, 60 napja vettük át, úgymond a maga a közösség irányítását. Így mindenféleképpen mi is ebben a 60 napban kaphattunk valamennyi belátást abba, hogy pontosan mivel is foglalkozik jelenleg a muravidéki magyarság, és mik azok a projektek, amiket kivitelez, vagy amiket már kivitelezett. Odáig jutottunk el, hogy ténylegesen át tudjuk, vagy áttekinthessük a mostani bekezdett projekteket. Úgy még területeket sajnos nem tudtuk meghatározni, mivel hogy a bizottságok még nem alakultak meg, szóval van még jogi háttere annak, hogy még jobb belátást kapjunk, vagy még több információval rendelkezzünk arról, hogy pontosan mivel vagy melyikek azok a területek, amelyeket alelnök úrral leszeretnénk fedni, de amennyire lehet, annyira ugye itt elnök úr bekapcsol a munkába, meg is vagyunk beszélve, hogy havonta többször találkozunk, és átbeszéljük azokat a tartalmi dolgokat, amik fontosak ahhoz, hogy a projekteket kivitelezni tudjuk.
Vugrinec úr?
Igen, most ez teljesen nem tart, hogy nem vettem részt a nemzetiségi politikában, mert már ezelőtti mandátumban tagja voltam a Moravská-Toplice község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsában, úgyhogy én is már sok minden különböző program és rendezvényben részt vettem és hozzásegítettem. Most a magam közösségében is persze a Szerdai Önkéntes Tűzoltóegylet tagja vagyok, titkára is már jó pár éve, és mindig is hozzásegítek a Antal Ferenc Művelődési Egyesület munkájában is, és most, hogy visszatérnénk csak hogy a munkához, amit az elnök úr majd szétoszt, majd nekem és a Teodor alelnök úrnak is, ahogyan már el volt mondva, még 60 nap telt el, hogy átvettük mi most a vezetőséget, és persze még mikor majd a különböző projektek során, különböző projektekben is kialakulnak majd a hivatú bizottságok, akkor majd a elnök úr is mind a kettőknek ki tudja sorolni a területeket, amelyeken majd tudjuk segíteni.
Hol érezni magát legkönnyebben, vagy hol lenne legmozgékonyabb, tehát hol tudna legtöbbet segíteni? Ön ezt magától hogyan érzi?
Hát azt hiszem, hogy még kicsit, egy kicsi belátást kell kapnom még minden programokba, és azután azt hiszem, hogy könnyebben el tudom dönteni ezt.
Na akkor meg is mondom azonnal, ugye, hogy arról beszélgettünk, hogy mikor hívjuk meg önöket először így stúdió beszélgetésre, aztán arra a megállapításra jutottunk, hogy egy kormánynak is adnak 100 napot ahhoz, hogy beinduljon, vagy elkezdje rendesen működni, de mivel most ma március 15-e van, és a nemzeti ünnepünk, ezért úgy gondoltuk, hogy maguktól ezt a 40 napot, vagy 35 napot egy kicsit most így elvesszük, és annyival korábban látjuk önöket vendégül.
Természetesen mi nagyon boldogok vagyunk, hogy bármikor látogathatunk önökhöz, ahogy az két alelnök úr is elmondta, sajnos még egy ilyen átalakulási fázison megy át a teljes szervezetünk. A belső átszervezésnek az első része lezajlott, amikor is a munkások és a projekt felelősek között volt a munkafelosztás, hisz ahogy már említette mindenki az előbb, a Mönknek a spektruma az elmúlt években nagyon széles körre nyitott, vannak itten a különböző intézetek, azon kívül a projektek, mellette meg még mind a mindennapi, hétköznapi dolgok, ahogy mondjuk rá a múlt héten is a szlovén rendőr igazgatósággal volt egyeztetésünk a törvény által előírt kétnyelvűségről, és egyben egy ilyen promo anyagot készítenek magyar nyelven, amit az önkormányzat áldását adja rá, és akkor utána, hogy akkor ezek is eljutnának az iskolásokhoz és az idősebb polgárokhoz, mert ez a két célcsoport van jelenleg ebben a csomagban, de amúgy megegyeztünk egy olyan dolgon is, hogy az év folyamán majd ismét egy ilyen konzultációt fogunk tartani, amikor megint átbeszéljük azokat a dolgokat. A csúcsszervezet ezért több ízben is, ahogyan az elnök úr is az előbb mondta, mi is egymás között megegyeztünk abban, hogy egy ilyen 2-3 heti szinten leülünk, átbeszéljük egy kicsit a dolgokat. Ugyan egy ilyen elképzelés van 2-3 havonta leülni a polgármesterekkel, elnökökkel is, hogy ugyanígy átegyeztessük azokat a közös projekteket, dolgokat, amiket szeretnénk, hogy együtt vigyünk, mivel a csúcsszervezet nem egy közösséget, egy községet fed le, hanem mind az 5 közösséget lefedi, ezért mindenkinek meg kell próbálni természetesen minden közösséget támogatni, és minden községet is, mert a közösség és a község az egy partner a saját határain belül, de amikor a nagy muravidéket nézzük, akkor meg mindannyian muravidéki magyarok vagyunk.
Igen, most, hogy így említette az elnököket és a polgármestereket, Horváth Ferenc ideje alatt működött az elnökség. Ön is gondolkodott abban, hogy így az elnökséggel már mindig előre épp próbál egyeztetni Vagy ehhez hasonlók?
Igen, az elnökség nálunk is fog működni, ugyanúgy tovább. Nálunk az elnökség ki fog bővülni még a két alelnökkel is, úgyhogy akkor ők is jelen lesznek ezeken a megbeszéléseken, mert azért vannak a Mönk csúcsszervezetét, nem lehet olyan gyorsan összehívni, és olyan gyorsan különböző alap ötleteket produkálni, amikkel mi akkor mehetünk projektpénzekért, vagy projekteket bejelenteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a csúcsszervezet ki lenne, tanácsa ki lenne valamiből zárva, csak lehet, hogy az első fázisban, amikor még lehet, hogy nem olyan publikusak a dolgok, nem kell mindjárt ajtóval rontani az épületbe. Meg kell várni, az önreklámozás soha sem volt jó, és soha sem lesz annak jó vége. Én inkább úgy mondom, hogy hadd beszéljen a munka helyettünk, és akkor majd a munkával bizonyítjuk azt, hogy rátermettek vagyunk erre a közösség vezetésére.
Továbbra is önhöz fordulok, elnök úr. A nagyobb projektekről mit lehet tudni? Azért néhány mondatban mondjuk el, mert a hallgatókat azért mindenképpen érdekli. Például a Diákszálló Hosszúfaluban meddig jutottak ezzel a projekttel?
A Hosszúfalusi Diákszálló első része az a mai napokban lezárult. Az első részének az ütemterve március 14-ire szólt, ahol a főbb építkezési munkálatok el is lettek fejezve, most ottan a berendezés beszerzése tart, úgyhogy reményeink szerint a működtetését szeptember 1-jel biztosíthatjuk, úgyhogy akkor fogadhatjuk az első diákokat is, úgyhogy akkor segítjük a középiskolán való diákoknak a beiratkozását, akik olyan területről érkeztek, amelyek egy kicsit távolabbra esik, vagy pedig nem lehet olyan könnyen bejárni Lendvára, ahogyan másonnan. Úgyhogy adtan az első fázis befejezése után, most akkor kezdjük a második részét, amikor is a tanácsnak majd a terveket, a tanács elé terveket fogjuk adni, amit majd megerősítenek, hisz tudjuk azok a tervek, amikek az előtt szerepeltek a tanács előtt, azt ott a jelenlegi pénzügyi helyzetben és a jelenlegi árak mellett kivitelezhetetlen.
Ez a vendéglő részéről
vendéglő
beszélünk
része,
most.
Igen, ott is a vendéglő részét két részre fogjuk osztani, úgyhogy az első fázisban a vendéglőt szeretnénk elkészíteni, mivel az egyik épület a másik épület nélkül nem tud működni, ezért a második fázisban meg akkor majd kiépítjük a padlás a tetőtért is, de az első fázis az az étterem, az a legfontosabb. A múlt héten, pénteken sikerült lezárni egy hosszú folyamatot a turisztikai kisvonatokkal kapcsolatosan is. Ezek most a homologáció lezárult, úgyhogy a vonatok mennek a műszaki ellenőrzésre, megkapják a műszaki táblát, és akkor az idei turisztikai szezontól fogva tovább működtetni tudják őket majd a községek. Természetesen itt még a községeknek meg kell egyezniük, hogy milyen kulcson, hogyan fogják ezt a kis vonatokat felosztani, de a Dobronak és a Hodosi polgármester már kezdeményezte ennek a szerződésnek az elkészítését, úgyhogy ott is célegyenesen vagyunk, és biztosítani tudjuk akkor majd ennek a projektnek a lezárulását is. A
Bánotai a mezőgazdasági
projektnél akadott egy kisebb gondunk. Az állam úgy döntött, hogy a projektet, projekt finanszírozását csökkenteni fogja egyoldalulak. Az azt jelenti, hogy az kiírt először 8 millióról csökkentették 5 millióra, úgyhogy most mi nekünk a Bánotai projektnál a teljes projekt dokumentációt át kell írnunk annak érdekében, hogy a fönnmaradott pénzösszegekből tudjuk ezt kifinanszírozni. Az idei évre minden évi költségfelére csökkent. Az azt jelenti, az idei évben 1,4 millió euró maradott a Bánotai projektre, míg a jövő évre csak 900 ezer elnézést. De a jelenlegi átcsoportosítás biztosítja azt, hogy a Bánotai tangazdaságot és a kihelyezett kihelyezett részlegeket biztosítani tudjuk a Szent Lászlói Alváriumnál, Domonkosván a Domonkosvai Portánál, a Hodoson a Kapornaki Tájháznál meg kell találni az optimális megoldást, de minden közösségben szeretnénk valamilyen projektet eljuttatni a bánatai tangazdaság gyanánt, úgyhogy megpróbáljuk fölkarolni a teljes mezőgazdasági területet Odostól pincéig.
Tudomásom szerint sor került az úgynevezett rozsmán pince megvásárlására is Hosszúfaluhegyen. Ennek mi a sorsa is? Gondolom, hogy ez is a mezőgazdasági projekt keretében van, igaz?
Természetesen ott a projektben előlátva volt, hogy szeretnénk egy asztali szőlő ültetvényt megvalósítani. Ehhez kellett egy illő alkalmas hely. Valahogy a tavalyi év folyamán fölmerült az, hogy a rozsmán pincészet a Hosszúfaluhegybe megvásárolható. Ekkor a projektbe vezetőség úgy döntött, hogy ezt meg fogja vásárolni, és ottan a szőlő pince alatt egy étkezési szőlőültetvényt fogunk
telepíteni.
Annak a folyamata már meg is kezdődött. A hónap végig el tudjuk talán igazítani a földterületet. Most a nagy kérdés az, hogy kapunk-e alkalmas szőlőtőkiket, amelyek ide valahogy be tudunk illeszteni. Ha nem, akkor az ültetését elhalasztjuk jövő tavaszra, de ott fog az megvalósulni, és egyben a rozsmán pincészetben pedig egy ilyen borközpontot, bordegusztációs központot szeretnénk létesíteni, hisz Lendvatájt, és nem is csak Lendvatájt, hanem Muravidéken vannak jó borok, néhány nagyon jó nedű, amit szeretnénk akkor a turistáknak valahogyan fölkínálni, és nem utolsó sorban az a hátsó szándékunk, hogy akkor ezek a turisták a pincészetekben valamilyen kis pénzt azért hagyjanak a tájon.
Van még egy kérdésem, és ez a Csentei egykori iskola felújításával kapcsolatos, ahol a magyar kormány társfinanszírozásával óvodát szeretne kialakítani a lendvai község. Magyar János Lendva község polgármestere 2 héttel ezelőtt az Aktuális című műsorban kijelentette, hogy a község a projekt dokumentációt és az építési engedélyt tavaly beszerezte, de a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a pénzt, amit a Nemzetpolitikai Államtitkárság már tavaly átutalt a számlájára, míg nem küldte tovább. A polgármester szerint, amíg a magyar önkormányzat nem utalja a pénzt, illetve amíg erről nem írnak alá szerződést, addig a község pályázat révén nem kereshet a beruházáshoz kivitelezőt. Ezzel kapcsolatosan Orbán Dusán elnök úr mit tud mondani? Miért nem utalták a pénzt? Valami oka csak volt neki?
Természetesen az oka az pedig a következő. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által benyújtott pályázati támogatásokat a kormány rendelet által vannak biztosítva. Magyarország felhívta figyelmünket, hogy ebben a kormányrendeletben, ebben a csomagban több projekt is szerepel. Közöttük van a zsidóközpont Muraszombatban, Máriafa emlékhely Radamosban, benne van a Csentei óvoda és a Gyertyi Jánosi óvoda is. Ezek a projektek 2 évvel ezelőtt voltak eltervezve, és 2 év ezelőtti számokkal dolgoznak. Tudjuk mindannyian azt, hogy a 2 évvel ezelőtti számok a mai áraknak a duplája. Tudjuk azt is, hogy a Gyertyi Jánosi tornateremre kiírt közbeszerzésre a 2-szer akkora árajánlat érkezett be, mint amire rendelkezésre álló eszközök vannak a lendvai községen. Mi fölhívtuk a Lendva község figyelmét arra, hogy a magyar állam fölhívta a mi figyelmünket arra, ha szeretnénk, természetesen ez rajtunk múlik, de ha szeretnénk, akkor a csomagon belül átcsoportosításokra lehetséges kérvényt beadni. Mi, mind a MÖNK, a saját projektjeinken átcsoportosítást fogunk végezni. Pont ezt javasoltuk mi is lendve a községnek, hogy mérjék fel a helyzetet, hogy mégis milyen keretösszegekről beszélünk, azért, hogy ezek az átcsoportosításokat egy csomagban kérnénk. Mivel, hogy abban az esetben, ha mi aláírjuk a szerződéseket, akkor lendve a községnek kötelessége ezekből a pénzekből meg befejezni a projekteket.
Tehát esetleg még azt is, amire már nem kerülne belőle pénz. Igen. Mert hogy előbb elfogy, mivel minden...
A jelenlegi világpolitikai helyzetre hivatkozva biztos, hogy nem érkezik plusz pénz ezekre a projektekre, ezek a projekt befejezésére. Ezért volt a magyar állam álláspontja, hogy a csomagokon belül, a nyújtott támogatási csomagokon belül lehet átcsoportosítani. A MÖNK úgy döntött, hogy van a Zovis pályás projektünk, ami durván 150 ezer euróról beszélünk, sajnos a zárak megtriplázódása miatt, a közbeszerzés kivitelezhetetlensége miatt le kell mondanunk ezekről a Zovis pályák létesítéséről. De van nekünk ott Hosszúfaluba egy diákszálunk, aminek az első részét befejeztük, de a második részére biztos nekünk is megfogy a keretösszegünk. Ezért mi úgy döntöttünk, a házon belül az a javaslat született, hogy mi kérvényezni fogjuk ezt a zárcsoportosítást. Amíg nem írtuk alá a szerződést a projekt kivitelezéséről, addig ez lehetséges. Amennyiben aláírtuk volna a szerződést, akkor az önkormányzatnak most egy durván olyan 50 ezer eurót saját költségvetéséből bele kellene raknia, amink nincs, hogy az Zovis pályákat böcsületesen meg tudnánk csinálni mind a három községben.
És inkább lemondanak róla annak a javár, tehát a hosszúfalusi projekt javára.
Csendei óvoda előre láthatólag a projekt első négy fázisa, az a negyedik építkezési fázis befejezéséig 480 ezer euró volt akkoriban két évvel ezelőtt az irányár. Akkor 540 ezer euró van rendelkezésre áll, és még nincs benne a fölszerelés. Úgyhogy a drágulással plusz a fölszereléssel szerintem jóval meghaladjuk az 1 millió eurót a csendei óvoda befejezésekor.
Tehát nagyon összetett a dolog, úgyhogy valószínűleg még lesz erről szó, hiszen egyeztetni kell gondolom a dolgokat. A Lendvai Község, a Muravidéki Magyar Önkormányzat is, nem utolsó sorban a magyar kormány, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság oldaláról is.
Természetesen, de hogy félre ne értés ne essen, ezek a pénzek Lendvai Községnek vannak számba. Ezeket a pénzeket Lendvai Község fogja felhasználni.
És a csúcsszervezet nem használhatja föl, tehát ezt azért
fektessük le. Igen. És az is, hogy ha megszületik a döntés a szomszédos épületben, akkor mi nyitottak vagyunk, természetesen abban a pillanatban fogjuk ezt a támogatást átutalni, ahogy tudjuk, ahogy biztosítják számunkra azt, hogy ez a három projekt, vagy netalántán, ha egyről le is mondanak, létesülni fog.
Tehát teljes meg lehet valósítani teljes egészében. Lassan műsoridőnk lejár, ugye ma a nemzeti ünnep van, március 15-e, és ebből az alkalomból láttuk vendégül stúdiónkban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét és két alelnökét. Talán még egy ilyen zárszóként a Magyar Nemzeti Ünnep alkalmából milyen üzenetet fogalmaznának meg a Muravidéken élő magyarok számára? Elnök úr, mik a csúcsszervezet irányelvei például ebben a pillanatban?
Hát irányelveink nincsenek úgy kimondottan irányelvek, csak azok, amik eddig is voltak, hogy a megmaradásunkat, a boldogállásunkat a szülőföldünkön biztosítani és könnyíteni szeretnénk, és nem utolsó sorban, hogy a tegnap esti beszédemet zártam, olykor meg kell kérdezni tényleg azt, hogy nem mit tehet érted a közösséget, hanem mit tehetsz te a közösségedért.
Köszönöm szépen, Varga úr!
Én talán azokkal a szavakkal fejezném be, amikkel elkezdtem. Szóval, ahogy a március ifjak is kiálltak a saját igazukért, megfogalmazva a 12 pontot, így azt javaslom mindenkinek, hogy ő is írja össze azokat a pontokat, amik fontosak nekik, és harcoljanak azért, ne adják fel, hogy saját igazukat, saját javuk miatt az elnyomás ellen tegyik még, akár a kisebbségi, vagy akár más politikai szinten is.
Köszönöm szépen, Lugrinec.
Igen, szerintem is az a fő feladatunk, nem mint csak a mönk, hanem az egész közösségnek is, hogy valamely módon megőrizzük magyarságunkat, nyelvünket, identitásunkat, hogy persze akkor ezután is ezt a magyarságunkat a mindennapjainkban is tudjuk élni, és továbbvinni a következő generációknak is.
Nagyon szépen köszönöm, tisztelt hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió aktuális című műsorát hallották március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmából. Vendégeimnek, Orbán Dusánnak, Varga Teodornak és Vugrinec Alennek köszönöm a közreműködést. A hallgatóknak pedig a figyelmet, a stúdió beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Györkös Gorán volt, viszont hallásra egy hét múlva. Aktuális.